Prédikáció az Ajkai Evangélikus Gyülekezetből. Igét hirdet Kovács Viktor.
Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Most a szokásosra eltéren helyünkön ülve maradva hallgassuk meg Istenek igét, mert hogy elég hosszú lesz a mai történetünk, és érdemes inkább a történetre figyelni, mint arra, hogy milyen kényelmetlenül állunk. Úgyhogy a mai igénk a Királyoknak a második könyvéből van, az 5. fejezet első versétől kezdve így szól az ige. Naamán, Arám királyának hadsereg parancsnoka, nagyra becsült ember volt ura előtt, és tekintélyes, mert általa szabadította meg az Úr Arámot. Ez a férfi erős vitéz volt, de bélpoklos lett. Egyszer kivonult néhány Arám rabló csapat, és foglyul ejtettek Izrael országából egy kislányt, aki Naamán feleségének lett a szolgáló lánya. Ez így szólt úrnőjéhez. Bárcsak eljutna az én uram a samáriai prófétához, az majd meggyógyítaná a bélpoklosságából. Naamán erre ura a király elé járult, és elmondta, hogy mit beszélt az Izrael országából való leány. Arám királya ezt mondta neki, menj csak el, én meg küldök egy levelet Izrael királyának. El is ment Naamán, és vitt magával 10 talentum ezüstöt, 6000 aranyat és 10 rend ruhát. Átadta Izrael királyának a levelet is, amely így szólt, most, amikor ez a levél hozzád érkezik, kérlek, hogy gyógyítsd meg a bélpoklosságából szolgámat Naamánt, akit hozzád küldtem. Amikor Izrael királya felolvasta a levelet, megszaggatta ruháját, és ezt mondta, hát Isten vagyok én, aki megölhet és életre kelthet, hogy ide küldesz én hozzám egy embert, hogy meggyógyítsam a bélpoklosságából. Értsétek meg, lássátok be, hogy csak ürügyet keres ellenem. Amikor Elizeus Isten embere meghallott, hogy Izrael királya megszaggatta a ruháját, ilyen üzenetet küldött a királynak. Miért szaggattad meg a ruhádat? Jöjjön ide hozzám az az ember, és megtudja majd, hogy van próféta Izraelben. Ezért Naamán elment lovaival és kocsiával, és megállt Elizeus házának a bejáratánál. Elizeus egy követet küldött hozzá ezzel az üzenettel, menj és fürödj meg 7-szer a Jordánban, akkor újra megtisztul a tested. Naamán azonban megharagudott, elment és így szólt, én azt gondoltam, hogy majd kijön, elém áll, segítségül hívja Istenének az Úrnak a nevét, azután végighúzza a kezét a beteg helyen és kigyógyít a bélpoklosságból. Hát nem többet érnek-e Damaszkusz folyói? Megfürödhetnék azokban is, hogy megtisztulja. Azzal megfordult és haragosan távozott. Szolgái azonban odamentek és így szóltak hozzá, atyám, ha a proféta valami nagy dolgot parancsolt volna, azt megtennéd, ugye? Mennyivel inkább megteheted, amikor csak azt mondta, fürödj meg, és megtisztulsz. Lement tehát, és megmerítkezett Naamán 7-szer a Jordánban, az Isten emberének kívánsága szerint, és akkor újra tiszta lett a teste, akár az újszülött gyermeké. Ezután Naamán visszatért egész kíséretével, az Isten emberéhez bement, megállt előtt, és ezt mondta, most már tudom, hogy nincs máshol Isten az egész földön, csak Izraelben. Amen. Eddig Istennek írott igéje. Sokszor hajlamosak vagyunk úgy elképzelni a világot, hogy az fekete-fehér. Na és itt nyilván nem a színekre gondolok, hanem arra, hogy csak jó és csak rossz dolgok vannak a világon. Vagy éppen csak jó és csak rossz emberek vannak a világon. Ez egy ilyen gyerekkorunkból megmaradt mesés gondolkodásmód, hiszen gondoljunk bele, hogy gyermekkorunknak a kedvenc meséiben a mesehősök általában mindig vagy csak pozitív hősök voltak teljes mértékben, vagy csak negatív hősök voltak, ugye, akik a nagy ellenfelek voltak. És ez valahol annyira mélyen gyökerezik az emberben, és ugye hiába növünk föl, ezt valahol nem nőjük ki ennek az egyszerűségnek a vágyát, mert hogy ez az egyszerűség vágya van ebben, hogy megértsek mindent és megértsek mindenkit, hogy manapság ezt szokta felhasználni általánosságban véve az a dolog, amit identitáspolitikának nevezünk, aminek az a lényeg, hogy vannak ők, és vagyunk mi, ők a gonoszak, mi meg vagyunk a jók, és ez ennyire egyszerű, ilyen fajék egyszerűségű az egész világ. Pedig, hogyha valaki egy kicsit belegondol, és utána gondol, bármely felelős felnőtt emberről is van szó, akkor rájövünk arra, hogy a dolgok és az emberek nem csupán feketék és csupán fehérek, hanem azért egy viszonylag széles spektrum létezik. És hát a mai igénk, amely egy igen hosszú szakasz a Királyok második könyvéből, az Ószövetségből, Naamán hadsereg parancsnok gyógyulásának a története, ez ezzel a fekete-fehér gondolkodásmóddal akar többek között leszámolni. De miről is szól a mai igénk? A mai igénk a Közel-Keletre kalauzol bennünket, Krisztus előtt nagyjából 700 évvel, most ez egy erős kerekítés volt, de mondjuk kb., mégpedig Arám királyságába. Ma már nem létezik ez az ország, de hogyha el akarjuk helyezni gondolatban a térképen, hogyha előttünk van a térkép, ez a Közel-Keleten található meg, mégpedig a mai Libanonnak, Szíriának, dél-kelet Törökországnak a területén, és még Irakból is egy kis darabka, tehát Izraeltől északra elterülő országokból, mindegyikből volt terület ebben az Arám, terület ebbe az Arám királyságba. Ugye Izraelnek az északi szomszédja volt, és a jó szomszédsághoz illően rendszeresen megtámadták egymást és háborúztak, és hát finoman fogalmazva nem túlzottan kedvelték egymást az arámok és az izraeliek. És hát a mai igénk az így kezdődik, ezt írja, hogy volt Naamán, Arám királyságának hadsereg parancsnoka, nagyra becsült ember az ura előtt és tekintélyes, mert általa szabadította meg az úr Arámot. Amikor ezt a korabeli emberek meghallgatták, már akkoriban ez még nem nagyon volt leírva, hanem inkább szóbeli hagyományként terjedt, és meghallották ezt a történet kezdést az akkoriak, akkor minden bizonnyal ez nagyon határozottan megütötte a fülüket. Mi az, hogy egy alapvetően ellenséges ország, vagy mondjuk így, hogy rendszeresen háborús konfliktusba keveredő, velünk háborús konfliktusba keveredő országnak a hadsereg parancsnoka az tekintélyes, meg jó ember, meg nagyra becsült ember. Hát így nem szoktunk beszélni az ellenségről, csak úgy beszélünk róla, hogy az gonosz velejéig romlott, és simlis, és hazug, és stb. Mik ezek a pozitív jelzők, és még tovább megy a Szentíró, és azt írja le, hogy miért volt neki ez a tekintélye? Hát azért, mert az Úr általa szabadította meg Arámot. Döbbenetes volt az akkori hallgatóság számára, és bennünket is, hogy mondjam, önvizsgálatra, vagy gondolat, saját gondolataink vizsgálatára késztethet, ez ugyanis miről van itt szó, hogy általa szabadította meg az Úr Arámot. Az Úr tevékenykedik máshol is. Máshol is ott van az Isten. Még az ellenség között is ott van az Isten. És rajtuk keresztül is cselekszik az Isten. Mennyire kilép ebből a bináris fekete-fehér gondolkodásból ez az ige már az első mondattal. Naamán, ez a főszereplő ma, ő az Isten eszköze volt a saját népe között. Az Isten szabadulást adott annak a népnek, aki Izrael népének az ellensége volt. Szabadulást adott neki, és eszköz volt ebben Naamán. És akkor itt most elgondolkodhatunk mi is azon, hogy ki az, vagy kik azok, akiket mi, én nem használok ilyen nagy szavakat, hogy ellenség, inkább fogalmazunk úgy, hogy mondjuk nem szeretjük őket. És lehet, hogy köztük is ott van az Isten. Rajtuk keresztül is munkálkodik. Lehet, hogy itt egy olyan tanárról van szó, akit nem szeretünk az iskolában, vagy egy főnökről van szó, aki nem tiszteletre méltó, vagy egy másik népcsoportról, egy másik színről, vagy éppen egy másik országról, vagy gondolatról, mert ott is ott van az Isten. És ez a mai igénknek az első és nagy üzenete, hogy az Isten ott is ott van, ahol nem gondolnánk, hogy ott van. Na de térjünk vissza a történethez. Naamán elkap egy szörnyű betegséget, amit itt az ige bélpoklosságnak ír, ez a lepra. Ez a lepra. Ugye ma már gyógyítható, hála Istennek ez a betegség. Akkoriban ez még nem így volt. Akkoriban még nem volt gyógyítható ez a betegség, szóval Naamán a biztos halállal nézett farkas szemet. És hát megtudja azt, hogy van egy próféta Izraelben, aki tud gyógyítani. Ő Elizeus, majd később ugye megtudjuk, hogy Elizeus próféta volt. és hát betartva a hivatali utat, Naamán elmegy a saját királyához, amely király küld egy levelet Izrael királyának, mégpedig azzal, Naamánnal együtt, hogy gyógyíts meg ezt a hadseregparancsnokot. Na most képzeljük el ezt a szituációt. Hogy a két ország, akik általában háborúba állnak egymásra, az egyik küld a másiknak egy levelet, hogy gyógyíts meg a halálos betegségből az én hadsereg parancsnokomat, aki nem mellesleg ellenetek szokta vezetni a hadsereget például. És hát nem csoda, hogy pánikba esik Izrael király, és azt mondja, hogy csak háborús okot keres, hát hogy tudnék én gyógyítani? Hát Isten vagyok én, aki tudok gyógyítani. És hát elég nagy port kavart ez az ügy ahhoz, hogy eljusson Elizeushoz, a prófétához, és azt mondja, hogy küld ide hozzám bátran ezt az idegen katonaparancsnokot, Naamánt, mert akkor majd megtudják, hogy van proféta Izraelben. És akkor Naamán oda megy, és megáll Elizeus prófétának a ház előtt. Gondoljunk bele abba, hogy ebben a helyzetben mindenki mennyi kockázatot vállal. Kockázatot vállal Naamán, aki idegen emberként átlépi a határt és átjön. Kockázatot vállal Izrael király, aki az ellenséget beengedi az országba. Kockázatot vállal Elizeus, hogy most akkor tényleg meggyógyul-e ez az ember, vagy nem gyógyul meg, és tulajdonképpen a háborúnak a küszöbén van ez a szituáció, mikor megáll a próféta háza előtt ez a hadseregparancsnok. És Elizeus nem megy ki hozzá, hanem kiküldi egy követet hozzá, és azt mondja, hogy hát úgy fogsz meggyógyulni, hogyha 7-szer megmeríted magadat, vagy megmártózol a Jordán folyóban. Naamán erre felháborodik, hogy mi az, hogy ő hozzá csak kifutó fiú jön, mi az, hogy meg kell fürödni a folyóba. Ennél azért ő többet várt volna, valami kis teátrálisabb dolgot, valami kis hókusz-pókuszt, vagy legalább valamiféle dolgot, hogy olyan látványosabb legyen ez az egész, hogy elhiggye, hogy valóban meg fog gyógyulni, és aztán annyira felháborodik, hogy ott hagyja az egészet, csapott papot, és elmegy. De aztán a szolgái végül ráveszik, hogy mégiscsak fürödje meg a Jordánát, mit veszíthet. Megteszi, és meggyógyul. És azzal zárul a mai történetünk, a Naamánnak, ennek a hadsereg parancsnoknak a szavaival, hogy most már tudom, hogy nincs máshol Isten az egész földön, csak Izraelben. Naamán meggyógyulásának története rendelkezik még egy fontos tanulsággal, de elevenítsük föl az előzőt, amiről beszéltünk. Ez pedig az, hogy az Isten ott is ott van, ahol mi nem gondolnánk, hogy ott van. Az Isten azok között is ott van, akiről mi nem gondolnánk, hogy ott van. Akikről mi semmi jót nem gondolnánk. De van még egy párhuzam ehhez kapcsolódóan, amit meg tudunk most vonni vízkereszt ünnepe utáni harmadik vasárnapon, még a karácsonyi ünnepkörben, a Naamán gyógyulásának története és a Jézus történet között. És ez a párhuzam, ez egy felkiáltó, kérdő mondatban összefoglalható, amit minden bizonnyal Naamán is megtett ott, Elizeusnak a háza előtt, ami pedig így hangzik nagyon röviden, hogy csak ennyi? Csak ennyi, ennél valami többet vártam. És feltetnénk mi most is a kérdést a Jézus történettel kapcsolatban, és minden bizonnyal sokan föl is teszik ezt a kérdést, hogy csak ennyi? Csak egy falu végi istálló az Isten háta mögötti Betlehemben? Csak ennyi? Csak ennyi? Semmi égi jelenés? Semmi isteni önmaga megmutatása, és akkor utána mindenki hinne? Csak emberi szavak? Mondatok? Csak ennyi egy fából ácsolt kivégző eszköz a római birodalomnak egy világvégi provinciájában 2000 évvel ezelőtt? Csak ennyi. Csak ennyi, csak hinni kell benne, semmi komolyabb hókusz-pókusz vagy abrakadabra. Csak ennyi. Igen, ennyi. De nem csak ennyi, hanem határtalanul ennyi. Ugyanis a mindenható Isten ma is gyógyulást kínál. Ma is gyógyulást kínál, mégpedig a bűnből és a halálból számunkra. Na nem a fizikai elmúlásból, abban mindannyiunknak része lesz, hanem a valódi és végső haláltól. És az Isten nem akadályozza semmi, hogy ezt a tervét véghez vigye. Az Isten számára nincsenek határok. Ahogy a Naamán is átlépte a határt, a szó átvitt értelmében és fizikai értelmében is, ugyanúgy ma is az Isten határtalanul cselekszik a világban. Őt nem állítják meg az ország határok, nem állítják meg a határőrök, nem állítja meg semmi sem az Istent, hanem ő cselekszik minden nép és nemzet között. És hogyha Krisztust követjük, akkor szükségszerűen rá kell döbbennünk arra, hogy a másik, aki velem szemben van, gondoljak róla bármit, ő is ember, aki ugyanúgy rászorul a Krisztusnak a szeretetére, a megváltó szeretetére, mint ahogyan én rászorulok. Mert a Krisztusnak a szeretete és a kegyelme az nem a mi keretrendszerünk szerint cselekszik. És milyen jó ez! Milyen jó az, hogy az Isten határai, és az ő kegyelmének határai azok nem a mi határaink, hanem ő az egész világon akarja megmutatni az ő szeretetét, és benne eszközként bennünket is fel akar használni. Hát erre a felismerésre segítsen bennünket a Szentlélek, imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük neked azt, hogy Krisztust elküldted a világba, aki mindannyiunknak megváltója. Kérünk téged, hogy felismerjük őt, mint megváltónkat újra és újra, és az egész világban minél többen felismerjék, és ennek a felismerésnek legyünk eszközei mi is, legyünk hírvivői mi is, legyünk profétái mi is. Amen.